az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Menjünk közelebb. Óriási. A feleséged is ott van. Ez hol készült?
Ez New Yorkba készült. Ez a fénykép, amikor 2011 márciusában New Yorkba az ENSZ meghívására, a főtitkár úr meghívására a feleségemmel 3 napot töltöttem az ENSZ székházában, és a főtitkár Ban Ki-moon jó 30-35 percig fogadott, és egy ilyen baráti beszélgetés volt, hogy mégis hogy vagyok, mint vagyok, mik a terveim.
De milyen alapon kerül Pap István Ban Ki-moonhoz?
Ez nem minden esetben történik meg, amikor valakit elrabolnak, kiszabadul, vagy valamilyen természeti katasztrófa, földrengés valami. Ezt általában azok kapják ezt a lehetőséget, akik vállalják a továbbszolgálatot. Tehát ez egy ilyen motivációs dolog a későbbiekben hasonló szituációba kerülők részére, hogy az ENSZ mutassa, hogy megbecsüli azokat, akik nem feladják, elfutnak, leszerelnek azonnal, hanem túlélik, feldolgozzák és vállalják a túlszolgálatot, hiszen ahogy én Szudán után tovább mentem Haitira, én ott egy csodabogár voltam. Tehát valahol egy példakép, egy minta, hogy ott volt 9-szer egy napig elrabolták, de ezzel nincs vége a világnak, hiszen itt van, normális, lehet vele beszélni, ráadásul vezetőbeosztásba kerültem.
Most ugye ez a kép, ha jól számolom, akkor 2 hónappal később készült, mint ahogy kitetszett szabadulni.
Pontosan. Pontosan. Ez a 2 hónap durván ez arra kellett, hogy itthon átessek egy egészségügyi vizsgálaton, hogy alkalmas vagyok tovább szolgálatra. És ez
így mentálisan is például?
Persze. Tehát amikor hazaérkeztem, akkor a TEK karolt fel a továbbiakban is, és ők küldtek el egy teljes körű orvosi, egészségügyi, mentális kivizsgálásra, és hát ez állapította meg a végén, hogy minden sérülés nélkül megúsztam. És hát ez a 2 hónap arra is kellett, hogy az ENSZ kidolgozza, tehát megkapják az én felkérésemet arra, hogy tovább szolgálsak, és ez kellett arra is, hogy mire én kimentem New Yorkba, addigra nekik volt egy konkrét ajánlatuk, hogy Szudánba vissza nem, ez tiszta, de hova mehetnék, és én ott választhattam.
Pap Istvánnal beszélgetünk, nagyjából kiderült az egykori békefenntartóval, aki január 5-én szabadult ki 2011-ben a szudáni emberrablók fogságából. Visszatérve a képre, nézem a feleséget, aki ugye soha nem nyilatkozott még senkinek, most sem várjuk el tőle, de azon gondolkozom, hogy mennyi mindenen kellett, hogy átessen ez az asszony.
Hát nem csak a elrablásommal kapcsolatban kellett sok minden átesni, hanem 1989-től folyamatosan, amikor az első békemisszióba kimentem. Ez egy elcsépelt dolog, de egy jó feleségtárs nélkül ezt nem lehet végigcsinálni. Tehát az, aki itthon van, biztosítja a hátteret, a gyerekeket neveli, ha bármi van, ő volt az egyedüli, aki megoldhatta. Tehát azt a férfi munkát, amíg itthon vagyok, azt megoldom. De amikor elmegyek, az az ő nyakába szakad.
Igen, és most kérdeztem éppen, amíg találkoztunk egy fél percig, hogy és mennyire vált feleslegessé a férje, ugye? Hát mondta, hogy egyáltalán nem felesleges, tehát úgy tűnik, hogy azért ez a házasság kiállta az időknek a próbáját, mert azért ebben az is benne van, hogy ugye 3 hónap fogságban Szudánban, nyilván nem volt egyszerű, aztán nem tudom mennyi idő Haitin, akkor sem egyszerű, mert nincs itthon a férjem.
Lehet, hogy szerencsém van. 38 éve vagyunk házasok. Tudok róla, hogy van, ahol ez fél év alatt felbomlik, egy félves távollét után, van, ahol, mint az én esetemben, hosszú évek, 15-20 év is eltelik ezzel a 2 lakisággal, és mégis a házasság fennmarad. 2 emberen áll ez a dolog. Én szerencsésnek mondhatom magam.
De hogy tetszett rátalálni annak idején?
Akkor nem úgy kerestem, hogy valaki legyen, amikor békefenntartok, és akkor ő tartja itthon a frontot. Nem tudom, hát ez nagyon sok.
Ő civil vagy katonalány?
Ő pedagógus. Földrajztársaság szakos tanár.
Mi volt, ami megtetszett ebben a szőke asszonyban annak idején?
Nem tudom, ezek így kialakulnak.
Hol volt és hogy volt? Jött a folyosón?
Nem folyosó volt az, hanem patronálta a katonai főiskola, a Váci iskolát, és ő ott, akkor még volt honvédelmi nevelés meg ilyenek, és akkor ő testről tanár ott volt. És így találkoztunk. Azt mondja, egy találkozás, beszélgetés, második, úgyhogy aztán ott is két laki voltam, mert a Kossuth főiskola és Vác között ingáztam, akkor zászlós voltam, akkor már megtettük, hogy korán reggel mentünk vissza, tehát tudom milyen kompozni Vácot. És akkor úgy be Szentendrére. Aztán volt egy év, amikor avattak, azután az ilyen próbaidő volt, Kalocsa nincs olyan messze, de azért Váctól csak odébb van, és akkor ez az egy év is kitartott, tovább is a kapcsolat megmaradt, akkor vettem el, illetve jött hozzám feleségül 1981. augusztus 15-én. És azóta együtt vagyunk.
Ami életre kell. Tirádi.
Üljünk leközben ide erre a kényelmes kanapéra. Emlékszem rá, amikor megérkezett Pap István a Technek a kisbuszával oda az udvarra, a sajtótájékoztató előtti időszakról beszélek, a kiszabadulás utáni magyarországi pillanatokról. Nem ott találkozott a feleségével a békefenntartó, hanem nyilván repülőtéren, vagy nem tudom, hogy hol. Mit mond az ember 3 hónapnyi elrablás után a feleségének?
Semmit. Ilyenkor nem tud mondani az ember semmit. Átöleli aztán a 2 gyereket, és sem.
Sírtak?
Én nem sírtam, a könny azért ott volt, ők igen. Már egyszer feldolgozták, hogy meg vagyok, élek, hiszen amikor megtudták hivatalosan, hogy kiszabadultam, az már egy megkönnyebbülés. Na de utána még 1,5 nap volt, amíg fizikailag is itthon voltam, és találkozhattunk. Ilyenkor az érzelmek valahogy a szavakat elnyomják. Most mit mondja az ember?
Itt vagyok, de azért csak furcsálom, hogy nem sírtál.
Én nem tudok sírni.
Mikor sírtál utoljára?
Nem tudom. Tehát gyerekkoromban. Amikor megvertek, vagy valami hiszti volt. Lehet, hogy apámtól örököltem.
Ő belül sír. Volt?
Ő nem volt katona, ő külügyes volt, de lehet ez a férfiú büszkeség, tehát, hogy mi nem sírhatunk, mi nekünk tartani kell magunkat. Ugyanez volt, amikor elraboltak. Tehát akkor is mindegy, mi történt, az embernek volt egy belső büszkesége, azt tartotta, nem alkudott meg, nem vetette magát a térdére, nem könyörgött.
Menjünk vissza az elrabláshoz. Sokszor beszélgettünk már erről, hogy tulajdonképpen az egy szerencsétlen helyzet volt, mert hogy aki elárult annak idején téged, az azt hitte, hogy te amerikai vagy, és ettől voltál érdekes az elrablóknak.
Ugye az amerikai az eleve pénzzel zsákot jelent, főleg egy afrikai országban. Úgy is mondhatnák, hogy a srác, aki az őrünk volt, ő jól tudta, hogy akik ott laknak a házban, azok között van amerikai állampolgár. És ő ezt adta le. De valószínűleg, hogy azt az információt már nem adta tovább, hogy az nem egy fehér ember, hanem egy kicsit sötétebb bőrű. És hát én így kerültem be ebbe a szituációba, hogy fehér ember az automatikusan amerikainak tekintendő.
Hogy kezdődött?
8 óra felé volt este, én indultam fel a tetőre, hogy felhívjam a feleségemet, mert onnan volt jó vételi lehetőség, jel, és ahogy léptem ki a szobámból, valaki ott elkezd ordibálni. Egy ilyen kóboly kalapos, mint ahogy a filmekben látszik, hogy 2 töltényheveder keresztbe vetve, és egy ilyen géppuska a kezében, ott áll egy ember, és üvöltözik. Félkézzel hív, közben megjelent egy másik, és úgyhogy összetereltek 5-önket egy szobába, további 2 ember az összes szobát átkutatta, mindent, ami a mozgatható vagy értékes volt részükre, azt összegyűjtötték, és 2 voltunk fehérek, én is egy szerb srác, 3 pedig sötétebb színűek voltak, ázsiaiak, muzulmánok voltak. Tehát ők elkezdtek imádkozni, ez nekik egy mencsvár volt. Tehát ezzel ők megváltották a szabadságukat, őket csak bezárták a WC-be, és 2 pedig autóba tettek. Az ENSZ-nek külön regulái vannak, hogy lehet az autót beindítani, egy kártyát kell végighúzni ezzel, indítom a autó mozgását megfigyelő rendszert, úgyhogy beletelt egy 5-10 perc, mire úgy minden kártyát, minden kulcsot sikerült úgy összeszedni, hogy indulni lehessen, nem mi vezettünk, ők vezettek, életükbe először vezettek ilyen jellegű autót. Én abban az autóban voltam, amelyet a tábornok, aki egy őrnagy volt egyébként a korábbi rendfokozata alapján, és a szudáni hadseregbe szolgált, ahogy megtudtam később. Ő neki ment például a beton kapu félnek, amit szerintem mindenki hallott. De senki nem jött ki természetesen.
Azért az ez egy némi kritika azért az ENSZ-re.
Ez nem kritika az ENSZ-re. Ott szomszédaink voltak, ezek civilek voltak. Mindenkinek van saját őrsége. Tehát itt mindenhol szerződtetett őrök voltak. A legtöbb esetben a háziunknak a rokonai. Hogy valami kis pénzt kapjanak. Én senkitől nem várom azt el, hogy az életét miattam feláldozza.
Jó, de hát azért valamiért Pap István feláldozta a saját életét, ugye ezzel a békefenntartással, nem is tudom, 1989
óta.
89 óta mások életéért. Ha így most összerakom, ugye volt ebben, számoljuk össze, milyen konfliktusok voltak?
Az első az egy fegyvertelen katonai megfigyelő misszió volt.
Hol volt?
Irak, Irán. Ez nem a Kuwait megszállás, hanem ez azelőtt, amikor Irán és Irak háborúban állt egymással, annak volt egy lezáró béke szerződése, és ott voltam.
Az egy 10 éves háború volt, nem
ez
körülbelül?
Egy 10 éves háború volt, és akkor itt szolgáltam 13 hónapot, először Baszra környékén, majd az indiai vezénylő tábornok a katonai segédjévé tett, akkor bezártam mind Irakot, mind Iránt. Tehát ez egy szép misszió volt. Fiatal százados voltam.
Olyan érdekes, hogy ezekről nincs, vagy nem volt híradás, vagy mai napig se lehet tudni, hogy vannak emberek, magyar katonák, akik szerzik a dicsőséget Magyarországnak.
Hát ez már nagyon régen volt, akkor még ez a békefenntartás nem volt ennyire publikus. Hogy így fogalmazom, ettől függetlenül, amikor búcsúztattak, vagy amikor hazajöttünk, akkor ezt megírta a sajtó. Tehát azért nem volt ez eltitkolva, de nem úgy, mint ahogy ma, hogy abszolút nyílt. Hazajöttem, volt egy kis kitérő Gödöllőn, dolgoztam, szerencsés fordulatoknak köszönhetően, egyszer csak a honvédelmi minisztériumban találtam magam, a akkor alakuló békefenntartási osztályom, és azóta csak a békefenntartással foglalkozom, ez 92-ben volt.
Jó, tehát volt az Irak-Irán, aztán Kongó.
Volt előbb még Mozambik, Sínai félsziget, New Yorkban 3 év, ahol Afrika iránytiszt voltam, missziós tiszt, ahol bejártam Afrikát oda-vissza, majd hazajöttem 3 év után, közismert, elég sok embernek el kellett menni nyugdíjba, túl sokan voltunk tisztek, én rám is rám került a sor, úgyhogy már nyugdíjasként voltam a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Európai Uniós színekben. 2 évet azt követően jött már ENSZ polgári alkalmazottként Nepál, Etiópia fél évig, ahol az Afrikai Uniós összekötőtisztként dolgoztam. Onnan mentem át Darfurba, ott volt, hogy elraboltak, kiszabadultam, és jött Haiti, ahol 7 évet lehúztam. Nem számoltam 7 évre, azt hittem, hogy 2-3 év és mozdulhatok, de valahogy így jössz össze. Hogy 7 évet lehúztam, missziót bezárták, én is benne voltam, tehát saját magam alatt vágtam a fát, hiszen ha az ember bezár egy missziót, akkor saját magát is munkanélkülvé teszi. Szerencsém volt, 1 hónappal a misszió bezárása előtt lehetőséget kaptam, hogy visszamenjek Darfur Szudánba, amely misszió szintén a lezárási fázisban van, tehát én amerre mentem, mindig egy missziót le kell lezárni.
Na most ez a békefenntartás miről szól? Kiállok a helytetőt, és azt mondja, gyerekek, álljon meg a menet, álljon meg, mindenki üljön le, beszélgessünk.
Valamikor a réges-régi időkben, tehát én a 35-40 évvel ezelőtti szituációra gondolok, amikor az irak-iráni háborút lezáró béke megabdás volt, akkor igen, akkor ez egy klasszikus békefenntartási misszió volt, valami hasonló, mint amit Kréta-szigetén is ugye csináltak az elődeink, akik kitalálták a békefenntartást, hogy van egy fegyvermentes övezet, és akkor egyik oldalt az iráni, másik oldalt az iraki.
Jó, de az, hogy ők kibékültek egymással, az ő politikai, külpolitikai, diplomáciai sikereinek köszönhető, nem?
Hát az ENSZ biztonsági tanácsa hozta tető alá ennek a két országnak a kibékülését, pontosabban a fegyverszünet megkötését. Ezek nagyhatalmi döntések, tehát nem Magyarország úgy ebbe dönteni. A nagyhatalmak ezt összehozták, és utána az ENSZ tagállamokat felkérték, hogy aki úgy érzi, hogy képes megfelelő katonai képzettséggel, nyelvismerettel katonákat kölcsönadni az ENSZ-nek, akkor ezeket a ajánlásokat fogadták. 15 magyar katonatiszt utazott ki, akiknek megvolt a felkészítése, megvolt a nyelvismerete, És ez volt az első újkori misszió, amiben a magyarok részt vettek.
Meg lehet tanulni, hogy oda megyünk, és akkor az lesz, hogy...
Ezt nem lehet megtanulni, tehát akkor még olyan tankönyv nem létezett, hogy most akkor ezt elolvasod, levizsgázol, és te akkor képzett békefenntartó vagy, hanem ahogy az ember a napi tevékenységét végrehajtotta, úgy szerzett tapasztalatot, és szinte a missziót tanította meg, hogy mire, hogyan kell reagálni. Manapság már ez másképp van, most már vannak jegyzetek, tankönyvek. Ha valaki ma például kimegy egy misszióba, annak az első hét nap nem áll másból, mint hogy felkészítik. Hmm. Amikor mi kimentünk, akkor kikészített volna fel minket.
Persze, de akkor ezek szerint az is elképzelhető, hogy ez a bizonyos felkészülés, ez azokból a tapasztalatokból születik, amikre ti tettetek szert annak idején.
Az egy az egyben így van. De ezt angolul lessons learned-ek hívjuk. Igazából a magyarul nem tudom, hogy ezt hogy lehetne lefordítani. Egy bizonyos beosztás fölött, amikor az ember otthagyja a missziót, akkor le kell írnia egy 16 pontba, hogy mi az, amit ő a misszióban átadásra méltónak tart. Saját tapasztalatát, de le kell írni a kritikát is, hogy mi az, amiben változtatna. Na most erre van egy külön részleg, aki ezeket összepésüli, és minden fél évben kiad erről egy dokumentumot, hogy mik azok a tapasztalatok, amik egy vezetői szint fölött
és kell tudni.
És ezeket be kell dolgozni valahol azokba a dokumentumokba, ami a következő váltásnál már oktatásra kerülhet. Nekem furcsa volt, a felkészülési idő, az ugye durván egy hét, abból három nap az biztonsági jellegű felkészítés, abból van gyakorlat és van elmélet. A gyakorlati rész, az például, amikor visszamentem Darfurba, az az én esetem volt. Engem dolgoztak fel,
és mondták el, hogy mire kell majd figyelni a következő időszakban.
Igen, tehát az én elrablásom története volt feldolgozva, oktatásszerűen, hogy történt, mire kell vigyázni, hogy lehet ezt túlélni.
Jól dolgozta fel az ENSZ, tehát amit ott tanítottak Pap István elrablásából, az úgy volt.
Gondolom, hogy csak azt a részt dolgozták fel, ami publikus, és ami segíti a következő...
De az rendben volt?
Én remélem rendben volt, tehát mert én nekem azért...
Nem, de te nem hallgattad meg, vagy nem tehát olvasták annyira, fel neked?
Annyira rendesek voltak, hogy azt mondták, hogy ezen az oktatási blogban ebben nem kell részt vennem, hiszen ezt én átéltem, és megköszöntem nekik, hogy felmentettek ezen foglalkozás alól.
De mi lett volna? Mi lett volna, ha ott kell lenni? Miért volt jó, vagy miért kellett megközelni, akkor örültél, meg könnyebb nem kellett ott lenni, de mitől féltél?
Nem, ez nekik volt szerintem könnyebb, mert azért ott valamit oktatnak, és ott ül az, akiről oktatnak.
Aha.
Lehet, hogy én vittem volna el akkor a...
Sikerült az oktatás?
Igen, aha. Tehát lehet, hogy az oktató helyett engem kérdeztek volna. Ez így volt jó, de ugye kicsit büszke voltam arra, hogy sikerült az én elrablásom történetéből egy oktatási anyagot összehozni. The first trigger me the first people born. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me some. Then I feel so forget the next thousand fool. Press trigger me no press people born. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me some. Then I feel so forget the next thousand fool. Anytime you ready pull now we see start war. See who does this but it don't work from the sky. Style is the bomb, the bomb, the dang, biggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. Go now we sit down and watch your man a live. Watch your man a war now, who a roll back. Sit down and a plan fi come put man pa fridge. Remember when you dig hole that hole you fi dig. Certain little boy we had stop deal with.
Give say them a friend and them bad mind. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Me press trigger, me no press people button. No bad a chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Game say them a friend and them bad mind me friend. Anytime me ready for
yeah, fool, anytime stop.
One or two take the long speech from the
style
sky.
Style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy.
Tirali, ami feltűzött.
Az ENSZ-nek van egy biztonsági szolgálata, ahol minden egyes hasonló esetet tanulmányoznak, jelentést írnak, és levonják a következtetéseket. Ez egy belső dokumentum. Ezen ismeretekre alapozva az ENSZ-nek van egy kis kézikönyve, amelyet online most már mindenkinek el kell olvasni, és a benne lévőket valamilyen szinten egy teszten be is kell mutatni, hogy tehát elolvastam, megértettem. Ezek viselkedési normák, emberrablás, illetve fegyveres támadás esetén kötelező dokumentum, mielőtt az ember beáll a szolgálatba. Tehát én ezt elolvastam, elég érdekes egyébként, és hát legalább 78%-ban az ott leírtakat én saját magam megtapasztaltam. Tehát igazak voltak, és valós gyakorlati tapasztalaton alapultak ezek a leírtak, hogy így mondjam.
Tehát ezek a lelki stációkról is szólnak, tehát amikor elrabolnak, akkor először majd a csüggedés vesz rajtad erőt.
Ez egy az egyben így van, csak ez visszafelé köszön. Amikor elraboltak, akkor én ugye nem arra gondolok, hogy hát ez a könyvben hogy van leírva, és akkor ez most a harmadik oldal második bekezdés következik, hanem ahogy valami megtörtént, átéltem, akkor csatol vissza az ember, hogy
mit ez a könyvben... Erről?
Igen, tehát ez egy olyan pont is, hogy én csak normális vagyok, hiszen a többiek is így viselkedtek, így reagáltak. Tehát ugye az első nap, az első, ami miért pont én? Hogy kerültem én ilyen? Tehát az emberben csak a kérdőlejek jönnek, hogy próbálja önmagát igazolni, hogy és nem talál választ. Úgyhogy ezen én is átestem. Aztán már voltak olyan tudatos dolgok, amikor mert voltam egy olyan 2-3 hete közöttük, akkor már nyílt dolog volt, hogy itt váltságdíjra megy, pénzre megy ki a dolog, és nem példastatuálás, tehát nem akarnak mártírt csinálni belőlem. És akkor már úgy azért jöttek elő olyan emlékképek, hogy igen, szocializálódni kell. Akivel lehet az elrablóim közül valamilyen kapcsolatot kialakítani. Úgy se lehet mindenkivel barátnak lenni, de igenis, lehet kicsit szimpatikusabb valaki, és talán olyan, aki ellenségesebb. Ezek megvoltak. Benn volt az is, hogy el kell foglalni az embernek magát valamivel.
És az mi volt? Mivel foglalom el magam? A homokba. Ülök, össze vagyok bilincselve, vagy nem?
Homokozok.
Igen?
Szó szerint. vízmosásokba. Aludt az ember, ott ki kellett takarítani, mert a kövön feküdni, a kavicsokon feküdni, az kényelmetlen, azt ki kell takarítani. És akkor nézegettem a kavicsokat, és hogyha valamelyik kavics hasonlított valamire, egy állatra, vagy bármire, azt úgy félretettem, és betettem a kis lányron zacskomban, és azt vittem magammal. Akkor rengeteg bogár rovar van a sivatagban. És amikor úgy kitakarítottam magamnak, ahol feküdni fogok, akkor csináltam egy kis amfiteátrobot. Egy ilyen 50-60 centi átmérőjű, kicsit kimélyített gödröt, és akkor mit tudom én, a hangyának és a légynek lényegizettem a szárnyát, hogyha elfogtam, vagy különböző ilyen bogarak voltak, és akkor egymásnak engedtem őket. És akkor arra jöttek egyébként ezek a elrablóim is, hogy nézték, hogy én most mit csinálok ott. Akkor Marokkó. Nem tudom, ki ismeri ezt a játékot. Hogy ott ilyen erősebb fűszálakból összeszedtem annyit, meg úgy összetöredeztem, hogy egyenesek legyenek, és akkor elkezdtem majd egyedül marokkozni. Aztán jöttek később ők is, és úgy megtanítottam őket, hogy ez az a türelem játék, amikor úgy kell ugye egyik fűszálat a másikról emelni, hogy nem mozduljon meg semmi. Ők dominoztak, tehát az arab világban a dominó az egy olyan, mint nálunk az ulti. Cserében meg én elmentem egyszer, amikor odahívtak, hogy nézzem, később be is állhattam dominozni. Megvertek, tehát neki a dominó az egy profi játék. Tehát szocializálod neki, valahogy ki kellett találnom dolgokat, teli hold volt. Az ugye a muzulmánoknál egy elég neves időszak, és akkor sikerült érdeklődésüket felkelteni, és hogy elmagyaráztam kövekkel a sivatagba, hogy mi az, hogy teli hold, tehát hogy van a hold, a nap és a föld állása. Kalasnyikoviek voltak. Tehát volt olyan időszak, amikor mondtam, hogy fegyverkarbantartás. Tehát...
És nem volt lehetőség valahogy lefegyverezni őket annyira? Ezek profik voltak, ugye az elhangzott, hogy régebben voltak ezek a szudáni hadseregben?
Ezek a szudáni hadsereg hivatásos állományában, illetve sorkatonák is voltak.
De rendes, tehát szolgáló katonák, akik mellesleg emberrablással is foglalkoznak?
Hát azért a békefenntartás, most az újkori békefenntartásról, ha beszélek, arra az jellemző, hogy amíg a háború van, addig a szemben álló felek, de akár polgárháború is beszéletek, a szemben álló feleknek kell az emberanyag, kell a katona. Abban a pillanatban, ha kitör a béke, akkor már nincs szükség a katonákra. És az állam...
És hogyha nem oldja meg az állam ezt a helyzetet, akkor szabad csapatokká válnak és rabolnak, amit tudnak.
Nem kap fizetést, nem kap ellátmányt, ott van hagyva. Tehát
lóg a levegőbe.
Lóg a levegőbe, a fegyvere megvan, a lőszere megvan, egyenruhája megvan, a terepjárója megvan. Önmagát önállósítja, és amit nem kap meg az államtól, az beszerzi a saját maga útja módján. Akik engem elraboltak, ők egy szabad csapatot alkottak, kb. 200-al lehettek, abból 14-en voltak mindig mellettem.
És ugye, hát esélye sem volt arra, hogy kiszabadulja.
Nem is akart. Tehát nem, ez... Tehát persze álmodba el lehet kezdeni, hogy most Rambó vagy, meg mi egymás, de még ha tőlük el is tudtam volna szabadulni, akkor Csebelbővödörbe kerülök. Egy gentleman agreement volt közöttünk, ami megint ebbe a kézikönyvben le van egyébként írva, tehát, hogy az ember ne hadakozzon szépen, álljon be a sorba, és figyeljen. Mert ha jól figyelsz, és sok mindent megjegyzel, az a későbbiekben még, ha kiszabadulsz, az még hasznodra lehet, meg át tudsz adni információkat. Tehát nekem megmondták feketén-fehéren, kézjelekkel, meg tört angolság, francia, hogy nekem egy dolgom van, egészséges maradjak. Itt nincs orvos. Ha beteg vagyok, akkor meghalok. Ez ők adnak nekem. Tevetejet, ami az egyik legtáplálóbb is. Tele van antibiotikummal, adnak inni, enni, és a biztonságomat szavatolják. Emellett ők fogják a tárgyalásokat lefolytatni az én kiszabadításom, kiszabadulásom érdekébe. Ez egy munkamegosztás, nekem csak az egészségemmel kell foglalkozni, meg szófogadni. Tehát, hogyha megyünk, akkor megyek velük. Tehát nem hátráltatom őket. lassabban megyek, vagy csoszogok, vagy valami. Igazából egy idő után ők már nem a kormányhadseregtől féltek, hogy azok engem kiszabadítanak, hiszen olyan területen voltunk, ahol nem volt a kormány erő képviselve. Tehát ott rendőr sem volt, katona, semmi. Ott szabad csapatok voltak. És ők a legtöbbet, a legjobban attól tartottak, hogy ők elvégezték a nehéz munkát, engem elhozni a kormány oldalról, és majd egy másik szabad csapat elvisz. És majd akkor azok folytatják a tárgyalásokat. Tehát ettől féltek, hogy nehogy egy velük rivális szabad csapathoz kerüljek. Tehát ezért volt az, hogy mi csak éjjel mozogtunk, ha tüzet gyújtottak, az is csak azután történt meg, hogy ott a járőrökkel körben mentek, megnézték, hogy tehát senki nem volt a környéken. Volt olyan, ez egyszer fordult elő, amikor lövések is eldördültek, jöttek utánunk, mások nem kormányerők, de ők szétváltak. Tehát egy pici csoporttal én elmentem egy irányba, a másik irányba elment a zöm, gondolom, hogy ezzel valahogy félrevezették a másik szabadcsapatot, és akkor másnap találkoztunk, és akkor minden folytatott a régibe.
Abban a bizonyos tananyagban, amiben össze volt foglalva, mit kell tenni, hogyha nehéz helyzetbe kerülök, mi volt, ami nem volt benne? Volt-e olyan, amire nem gondoltak, amire nem tértek ki?
Szerencsém volt. Egy fejezet nem történt meg velem, én egyedül voltam. Ha több embert ejtenek foglyul, kettőt, hármat vagy négyet, az elrablóknak lehetőséget arra, hogy példastatuálással megerősítsék a követeléseiket. Tehát, hogyha van kettő vagy három ember, de most akkor abból egyet kiemelni, és mit tudom én, megcsonkítani, vagy megkínozni, hogy felhívják a figyelmet, hogyha nem úgy tárgyaltok, akkor mi képesek vagyunk ilyenekre is. Na most, miután én egyedül voltam, ezért nem tudták. Igen, mert akkor kiért kapnunk majd pénzt, vagy váltságdíjat, vagy bármit, hogyha engem likvidálnak.
Mi volt az, ami nagyon jó, hogy le volt írva, nagyon jó, hogy benne volt a tananyagban, nagyon a legtöbbet segített ezt a három hónapot elviselni?
Az időhúzás. Ebben a dokumentumban le van írva feketén-fehéren, hogyha egy ENSZ-est elrabolnak, akkor a fogadó ország kormánya kutya köteles a én biztonságomról, kiszabadításomról gondoskodni, emellett az ENSZ természetesen megad nekik technikai és bármilyen egyéb segítséget, de tárgyalni csak a adott kormány tárgyalhat. Be lehet vonni titkos szolgálatokat, tehát nagyon sok mindent lehet csinálni, de tárgyalni csak a kormány tárgyalhat. Ez az ő felségterületük, ez az ő országuk, ez egyértelmű volt. Ezt tudtam. Tehát azon nem csodálkoztam, hogy az ENSZ nem folyik be. Meg a TEK, meg a többi. De ott voltak, segítettek. Az időhúzás az pedig nem áll másból, mint időt kell nyerni, hogy feltérképezzék az elrablóknak a hátterét, kik ők, melyek a gyenge pontok, hol lehet valahol megfogni őket, ami a kiszabadításhoz közelebb visz. Ugye második nap adtak egy információt a Dabanga rádiónak, ami Hollandiában egy ellenzéki rádió, a szudáni ellenzék rádiója, tehát odafutott be az első hír, hogy én a foglyuk vagyok. Utána a Dabanga rádió engem megkeresett, rajtuk keresztül ilyen műholdas telefonjuk volt, az volt az első, amikor kimondtam, hogy Pap István vagyok. Amire utána elkezdték, hogy kinek a hangja, ez két-három napig azon ment a dolog, hogy most ez az én hangom, vagy kinek a hangja, na mindegy. Utána a követelések folyamatosan elhangzottak, mindig az időhúzás, még vizsgáljuk, persze, megkapjátok a pénzt. Na most ez egy olyan másfél-két hónapig ment, és ez bőszítette az elrablóimat. Tehát ez minden este, amikor volt ilyen beszélgetés, akkor úgy éreztem, ahogy rám néztek, ahogy egymással veszekedtek, kiabáltak, hogy itt most én rólam van szó. Megint nem kapták meg azt, amit előző nap megígértek. Kifárasztani az elrablóibat, és aztán ez sikerült is. Amit sejtettem, hogy közben azért zajlanak az események, de velem, mint fogvatartottal, ők nem fognak leülni, és nem fogják elmondani, hogy most éppen hol tart a tárgyalás. Tudatlanságba hagynak, hiszen én folyamatosan életjelt kellett, hogy adjak az ENSZ felé. Tehát, hogy meg vagyok, élek, ugye ez volt egy a tárgyalásoknak egy garanciája. Tehát amíg én életjelt adok, addig van értelme.
Ez rendben van, de a csüggedéssel mit kezd az ember? Azért csak előjön a csüggedés.
Nagyon pszichológusok. Két hét után közlik velem, hogy ha kapunk pénzt, ha nem kapunk, téged úgy szabadon engedünk. Megtudták, hogy nem amerikai vagyok, hanem magyar egy hónap után. Akkor mondták, hogy ha már itt vagy, akkor maradsz is közöttünk, majd kapunk érted is valamit. De ha nem, akkor is elengedünk. És ez egy, és úgy az ember próbál hinni. Most mi ne engednének el? Akkor megtették azt, amikor látták, hogy az ENSZ vonal már úgy kezd lezárulni, csak a hitegetés ment, akkor engedték, hogy a feleségemmel elvegyem a kapcsolatot. Ez is benne van a kiskönyvben egyébként, hogy van egy pont, amikor megpróbálják egy alternatív vonalra tenni a váltságdíj beszerzését. Tehát, hogyha mondjuk az ENSZ nem, akkor a család majd összekaparja. Ezek úgy visszaköszöntek,
hogy... Jó, de hát az, hogyha a feleségemmel tudok beszélni, egyrészt megnyugtató, neki is nyilván, de felkavaró is, nem? Mit tudok mondani egy asszonynak hány ezer kilométer távolságban?
Na most azért én mondtam, hogy az asszony csak magyarul tud. Olyanokat tudtam neki mondani, amit ő tovább tudott adni, mert vele kapcsolatban voltak természetesen az ENSZ-től is.
Őt mennyire viselte meg? Akkor inkább így kérdezem. Őt, az asszonyt mennyire viselte meg?
Amikor beszéltünk, akkor az úgy rendben volt. Hallotta a hangomat, tudta, hogy élek, meg vagyok. Szerintem akkor került sor egy kis törésre, amikor egy olyan pontra eljutott a feleségével történt beszélgetések sora, hogy már kezdett az elrablóibbnál is fontosabb lenni az asszony szerepe, mint hogy az ENSZ-től kapjanak váltságdíjat. Akkor egyébként leállították a telefonbeszélgetést. Tehát az asszony telefonvonalát egyszerűen elvágták. Az első pozitív dolog, ami reménnyel töltött el, az az volt, amikor a második hónap vége felé a banda helyettese, aki egy ezredes volt a szudáni haderőben, aktív. Ő volt az összekötő tiszt, ő volt a tárgyaló összekötő tiszt, a banda és a kormány és az ENSZ között. Ő minden pénteken meglátogatott minket, tehát ez egy katonai szervezet volt, tehát itt be volt osztva, szabadság, minden, tehát ez nem ilyen...
Már hogy a rabló banda?
Persze, meg volt, hogy ki mikor mehet, és ezeknek mind Libiában volt a családjuk, és akkor ezek így beosztották, és akkor eltűntek. Volt, amikor jött valaki helyettük, volt, amikor akkor kettővel kevesebben voltak. Ők az elején összedobtak 200 dollárt fejenként, hogy minden pénteken mindenkinek volt két perc, hogy beszélgessen a családjával a telefonon keresztül. Tehát ezek gyönyörűen meg volt tervezve, és akkor utána ezt a pénzt majd visszakapják a váltságdíjból. Pontosan, ez egy beruházás, ez egy befektetés volt részükről. Ez a ezredes, ez tökéletesen beszélt angolul. Egyébként ő volt az, aki, amikor elraboltak, az elrablás helyszínéről elvitt a csádi határi kocsival. Tehát ő volt a sofőr. És hát vele lehetett egyedül beszélgetni. És akkor ő mondja nekem, hogy István, ha valami történik velem, ugyanaz fog történni veled. De ha veled történik valami, az ugyanúgy velem is meg fog történni. Tehát abból én már sejtettem, hogy
nagy baj nem lehet, mert saját magának se akarhat rosszat.
Eljutottak egy-két olyan pontra, le is volt tartóztatva 2-3 napig a srác, ezt ő is mondta, hogy ő be volt zárva. És ő ezt az üzenetet hozza, hogy, és ezt tudják a elrablóim, tehát a fogvatartóim, akik ott voltak velem 24-en keresztül, hogy ha valami történik velem, akkor az vissza fog ütni. Tehát én nem mondom, hogy szorult a hurok körülöttük, de érezték, hogy már nyilvánvaló, hogy tudják,
ennek vége lesz előtt.
Látják őket, figyelik őket, és a többi. Úgyhogy ez olyan megnyugtató volt. És aztán ez a srác mondta később, hogy karácsony már otthon töltöm a szeretteimmel.
Visszamenni később, nem tudom, hogy mennyi idővel, 7 évvel később, Szudánba. ugyanoda, ahol ez az egész lezajlott Pap István életében, az nem volt egy kicsit ilyen öngyilkosság számba menő vállalkozás?
Nem. Nekem még egy éven volt az ENSZ nyugdíj. És tudtam, hogy üresedés van, és mehetnék vissza. Szudánban nem szívesen mennek az emberek, most nem az elrablások miatt, hanem egyáltalán nem egy vonzó misszió. Ha már egyszer ott van az ember, akkor már annak is megvan a szépsége, de ez egy luxus börtön, tehát ez egy 3x3 kilométeres bekerített terület, és akkor itt van minden. Itt van a fodrász, a boltok, az éttermek, minden. És ott is lakunk, meg ott van az iroda is. És én kértem, hogy hagyj menjek vissza legalább az utolsó egy évre, és erre megkaptam a bólintást a ENSZ biztonságiaktól, azzal indokolva, hogy akik engem elraboltak, azok már nincsenek a műveti területen, és 7 év az nagyon hosszú idő. És megkaptam a szudániaktól is a agreementot, megkaptam a vízumot, tehát visszamehettem, és végeredményben ugyanazt a osztály, tehát a békefenntartáson belül a lefegyverzés, leszerelés és reintegrációs osztályt kaptam meg, amit én állítottam fel.
P-Rádió. Ahol otthon.
Ugye most már mindennek vége van, lehet így mondani, mert Pap István elment nyugdíjba. Ez nem olyan, mint amikor az ember kiesik a vonatból, és az meg elmegy a semmibe, esik az ember.
Ez attól függ, hogy az ember hogy áll hozzá. Tehát hogy készi fel magát mentálisan. Tehát én 2017. március 27-én töltöttem be a 62. életévemet, és én úgy döntöttem, hogy elég, megyek haza. Én le is papíroztam, beadtam mindent. Az ENSZ-nél is van nyugdíjkor kitolás. Náluk ez 65 év, csak te eldöntheted. Betöltöd a 62-t, és eldöntheted, hogy akarsz-e tovább szolgálni maximum 65 évig, vagy nem. Vagy csak fél évet, vagy három hónapot. Én azt mondtam, hogy nem. Elég volt. Ennyit. Megúsztam, gyerünk haza. Azért rábeszéltek, hogy még három hónapot húzzak le, mert olyan jellegű feladatok vannak, ahol mindenképpen jó lenne, hogyha ott lennék. Családdal megbeszéltem, június 30. Akkor van a pénzügyi vége, tehát mindenképpen megyek haza. Tehát szép lassan az ember úgy agyilag felkészítette magát.
Jó, csak most itt ülsz ebben a nagyon szép családi házban, az udvaron a kutyusok napoznak, a kis tavon, amit ki lett alakítva mesterségesen, gondolom, megy át egy híd a túlsó oldalra, csecsebecsék a falon, gyönyörű minden úgy, ahogy van, de azért kárpótolhat-e minden?
Azért a srácokkal kapcsolatban vagyok. Mind akik hajtén voltak, mind akik...
Jó, de már nem vagy fontos. Na, ezt akartam, ezt a szót kerestem, hogy ez napsütél, stb. Nem vagy fontos. Pap István már nem fontos, nem érdekes, hogy hol van, mit csinál, nem fontos.
Ez a szakmai rész. De az emberi kapcsolatok azért megvannak, tehát még mindig azért úgy mesélnek a srácok, meg a többi. Ez jól esik, hogy még nem felejtettek el. Igen, ez minden nyugdíjasnál megvan, amikor leteszi a lantot, attól a pollantól kezdve, főleg ha vezető beosztásban volt, akkor már nem ő dönt, nem őt kérdezik meg, tehát kiesett.
Jön a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a sztrók, az infarktus.
Ez ellen egyetlen egy dolog van, aktívnak maradni. Nekem annyiból szerencsém van, hogy van a Pákozdi katonai emlékhely, és én már előtte is nagyon jó kapcsolatban voltam velük, most már több mint 20 éve, és most is. Tehát feljárok, amiben tudok, segítek, a múzeumban is, amit lehet, próbálok anyagot vinni, berendezni, tehát nem szakadok el teljesen. Ez nem ugyanaz, mint amikor aktívan napi rendszerességgel részt vettem, ezt én aláírom, de valahol segít abban, hogy ne négy fal között borba, sörbe és pálinkába folytsam bele a bánatomat. A másik, az elrablásom után nagyon sok élménybe száborra mentem, ami egy gyógymód is volt, tehát kibeszél az ember, de már most is, amióta itthon vagyok, háromszor-négyszer hívtak, béke, kimenő béke fenntartók felkészítése ügyében, tehát volt, hogy előadást kellett tartanom, volt, ahol ilyen élménybeszámoló jellegű dolgot kellett tartanom, tehát nem felejtettek még el teljesen. Ami jó leső érzés, de szerintem ez is 3-4 év után már le fog ülni, amikor már nem azok lesznek bizonyos beosztásokban, akikkel mondjuk együtt húztam csizmát, vagy valamikor beosztottaim voltak. De ez szerintem az életnek a rendje. Ha minden igaz, februárban, jövő februárban meg lesz az első unoka, tehát jönnek azok a civil jellegű tevékenységek, amik talán felváltják, vagy elnyomják ezt a békefenntartást.
Említettük a beszélgetés elején a feleségedet, aki egyáltalán nem tart feleslegesnek. A sok-sok eltöltött év után még mindig látja benned a társát. Te hogy vagy ebben a relációban? Mennyire szoktál el tőle?
Teljesen önnelátó lettem, de ez nem csak én, hanem szerintem nagyon sokat elmondhatja magáról. Főzünk, vasalunk, mosunk, önmunkat ellátjuk, takarítunk, ez megvan. De azért jó leső érzés hazajönni, és nem ezt csinálni. az egymástól való távolság bizonyos fokig, hát a csúnyán úgy fogalmaznám, hogy újra kell kezdeni a házas életet. Mert amikor az ember hazajött 4-5 hónap után 2-3 hétre, akkor örültük, hogy láttuk egymást, az nagyon szép, nagyon jó, de most megint a nap majdnem 24 órájában együtt vagyunk, tehát ez nem egy...
Jó, de van rá szükség, hát mindent megtanult, becsavarja a villanykörtét, meghúzza a nem tudom micsodát, hogy ne csöpögjön a csap, elintéző, hogy jöjjön az ember, tetőre menjen föl, oldja meg, szedje ki a faleveleket a csatornából, tulajdonképpen nincsen rá szükség.
Hát most csúnya így mondani, ő ellenne nélkülem is, de azért hál' Istennek az a 38 év azért a megszokáson kívül talán van még valami egyéb kapcsolat is közöttünk, úgyhogy szokjuk, tanuljuk az újra együtt életet, és hát én remélem, hogy amikor elmegy nyugdíjba egy pár hónapon belül, akkor egy új életet kezdünk, tehát elkezdjük azt csinálni, amire eddig nem volt lehetőségünk. Tehát, hogy elkezdünk utazni, csavarogni, ha lesz unoka, azzal foglalkozni. Tehát egy új minőséget kell az életbe behozni, és emellett természetesen, ahol lehet, próbálom magamat újra hasznossá tenni, becsavarni a villanykörtét és a havat lapátolni. Tudom, hogy ez nem biztos, hogy elégséges, hogy megtartsanak, de én remélem, hogy azért még látják egy kis hasznomat itthon is.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.